Szóval XDSR hálózatok tervezéséről fogok most mesélni. A DSL az annak a rövidítése, hogy Digital Subscriber Line, tehát digitális előfizetői vonal, ami a hagyomány szerint arra épült, hogy egyszerű telefonokkal telefonáljanak rajta. És ez benne van minden nagyváros hálózatában, valahol a föld alatt, vagy vidéken, Póznákon. Amikor ilyen telefonos modemek jöttek, akkor a világcsúcsán 56 kilobit per szekundum volt ezeknél a telefonos modemeknél, és azért jöttek létre ezek a más újabb technológiák, hogy a sávszélesség igényeket, a letöltési sebességeket arra lehessen használni, amire az emberek szeretnék, tehát filmet töltenek le, nézegetnek, és minden szépen gyorsan megy. Ezért vezették be az ADSL technológiát, aztán a VDSL és a többit, és ezért van itt az X, mert ez egy hosszú sorozat. Először megnézzük, hogy ez hogyan működik, mi van a piacon, és hogyan érdemes ezek alapján hálózatokat tervezni. Tehát a DSL, a Digital Subscriber Line, és amivel elindult ez az aszimmetrik, tehát az aszimmetrikus digitális vonal, azért aszimmetrikus, mert a maga vonal az szimmetrikus elektromos szempontból, de a letöltés általában mindig sokkal nagyobb sebességet igényel, mint a föltöltés. A normál használatban inkább letöltésre használjuk. Ez lényegében egy modem technológia, mint említettem, de ez differenciáltan kezeli a hagyományos telefonvonalakat, és egy szélessávú multimédia használatra. Na most az újabb generációk közül úgy néz ki, hogy a 100 megabit per szekundumos volt a VDSL, de megvan már az utóbbi években az 1 gigabites, és már a 10 gigabites is megvalósult szabványban, és megvalósult kereskedelmi termékekben is. Tehát a meglévő sodrott térpárra nyugvó telefonhálózatból egy nagysebességű internet hozzáférés rendszert lehet csinálni. Itt a harmadik szlájdon lehet látni, hogy itt ez egy történelmi folyamat, hogy 2005-ig még csak egy 100 megabit per szekundumos letöltési sebességig tudtak menni, de azóta megvan az egy, illetve a több gigabites rendszer. Miért nem fényvezetős? Hát kérem szépen, Európában a II. Világháborúban a jól kiépített telefonhálózatot Berlinben meg egyéb helyeken agyonbombázták, és utána megépítették 45, 46, 47, nem tudom mikor, az akkor kapható jó kábelekkel. Nálunk valamilyen történelmi hagyomány szerint ez visszaszorult, és kétségbejtően kicsi elterjedése volt a telefonhálózatnak, és a 90-es évek végén, legkésőbb a 2000-es évek legelején az akkori legjobb kábeleket letették, és ezek a kábelek ma is szépek és jók, és sok mindenre alkalmasak. Amiket letettek Berlinben, azoknak egy jó része papírszegetelési ólomköpenyű kábel volt. Ide nálunk, amit tömegesen tepítettek, az a PVC szigetelési, vazelinnel töltött műanyag burkolatú kábelek, amik nagyon jók. Ezeknek, hogyha veszük a tulajdonságait, és erre építjük a szélessávú internet hozzáférést, akkor a befektetési kiadások, tehát a CAPEX, az nagyon sokkal kisebb, mint hogyha újra felássuk, újra telepítjük, mondjuk tele fényvezetővel. Így akkor egyszerre meg lehet csinálni az IP-telefont, a tévénézést és a normál internet használatot ezzel a rendszerrel. Ötös számú dia szerint most az egy nagy kérdés, hogy tervezés szempontjából, hogy milyen szolgáltatásokra tervezünk, végig kell járni azokat a történelmi lépcsőfokokat, vagy át lehet lépcsőfokokat ugrani, egyből beleugrani a legfelsőbb kategóriákba, és hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy egy napra se szüveteljen a szolgáltatása előfizetőknek. Ehhez az kell, hogy a megfelelő csomóponti eszközt, amit díszlemnek neveznek, az elhelyezésére új koncepciókat kell tenni. Itt a hatos ábrán látunk egy olyan vázlatot, amiben pontosan látszik, hogy mi van a felhasználónál, mi van a szolgáltatónál, és a kettő között van a sodrott térpár. A felhasználónál van egy doboz, általában ebben a dobozban van egy modem, egy sávszűrő rendszer, amelyik szétválasztja az internet hozzáférés, és ha valaminek ilyen igénye van, akkor a hagyományos telefont is lehet ezen használni. Az előfizetőnél lévő berendezések, azok általában az ő tulajdonában vannak, tehát a számítógépét, meg manapság a telefonját, meg egyebet, és ezt a modemet is ő birtokolja, és nála van. A sodrott térpár ezt összekapcsolja egy bizonyos ponttal, ahol egy szűrőrendszer szétválasztja, ha kell egyáltalán telefonbeszélgetés, és megy a telefonhálózat felé, meg vagy egy multiplexer, amelyik az internethálózat fele továbbít, és ez sok előfizetőnek a multiplexes, tehát összekapcsolását és továbbítását jelenti. Tehát ez a díszlem. Hetes ábrán kicsit részletesebben van, hogy mi van a szolgáltatónál. Hát először is megérkezik a kábel, amelyik végződik egy rendezőben, amint látható itt a hetes szlájdon. Ezt MDF-nek hívják, ez nem egy pártot jelent manapság, hanem a szaknyelv, ez a Main Distribution Frame, tehát ahol végződnek a kábelek, és minden kábel érpár ki van egy csatlakozóra vezetve, amik viszont összekötnek vagy a telefonrendszerrel, vagy az internetes rendszerrel, tehát ez, ahol fogadják a sodrott érpáros kábeleket. Ez a magyar terminológia szerint a kábel rendező, a Main Distribution Frame a angol megfelelője. Ezek nem szó szerinti fordítást jelentenek, de értelmesebb szerintem a magyar. Itt válik szét tulajdonképpen, hogy innen hova vezetik. Van az a díszlem, amelyik a multiplexer, és ennek a funkció, hogy összefogja a különböző felhasználóknak a jelét, koncentrálja, és akkor egyrészt megy egy routeren keresztül az internet fele, vagy pedig a telefonközpontok fele. Tehát ez a díszlem. Na most az az érdekes, hogy a díszlem igénybe vehető kötelezettség, hogyha oda jön valaki, mivel, hogy ez a kábelrendszer egy nagyon drága és nagyon nehezen párhuzamosítható, tehát kár még egyszer fölásni a András utat meg a Nagykörutat, hogy oda valaki tegyen, és hogy legyen egy verseny, ezért kötelezik a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, hogy ezt adják oda, ha valaki igényli, méghozzá nem aranyáron, hanem egy hatóság által elfogadott ár limitér. Tehát lehet bérelni a vonalat is, és lehet bérelni a díszlemet is. vagy pedig bérelni egy területet, ez a co-location space az angolban, tehát az a terület, amit ott kibérel, és akkor kiki, aki egy versenypiaci módon beszáll ebbe az üzletbe, oda helyezi el az ő saját díszlemjét. A tervezési feladatban az egyik megoldási mód lehet, hogy ezt az ADSL rendszert építi ki, és akkor vagy bérlik a díszlemet, vagy pedig egy saját díszlemet tesznek oda, és akkor lehet nyújtani ezt a szolgáltatást. Nem elég tehát, hogy a kábelt lehet bérbe venni az úgynevezett inkubens szolgáltatóhoz, amelyik már egyszer oda betelepült, és rendelkezik ezekkel a kábelekkel, hanem akárki ott elindíthat így egy internet hozzáférési szolgáltatást. 8-ason itt megismétlődik az, hogy mi van az előfizetőnél, tehát van egy modem, az általában egybe van építve a szűrővel, és oda teszi a számítógépét vagy a telefonját, meg esetleg a tévéjét és a TV-set-top boxát is. Hogy földrajzilag ez hogy néz ki? Hát van ez a 9. slide szerint, ez a Central Office, ez a telefonközpont, vagy az a központ, ahonnan a szolgáltatásokat nyújtja az inkumbens szolgáltató, és ebből a pontból vagy fényvezető kábelek, optikai kábelek, vagy pedig közvetlenül ezek a sodrott érpárok mennek el a fogyasztókhoz, tehát itt a bal alsó az, hogy közvetlenül egy családi ház vagy egy lakás be van kötve, de ennek a maximális távolsága 2000 méter lehet, tehát kisebb, mint 2 kilométer. Egy másik megoldás, hogy van egy utcai ilyen kabinet, vagy ilyen elosztópont, sokat látni itt a Ferencvárosban is, odáig elmegy a fényvezető, oda teszik ezt a D-Slam funkciót betöltő egységet, és onnan mennek a sodrott érpárakkal a fogyasztókhoz. Ez általában 1-1,5 kilométernél nem hosszabb. A harmadik megoldás, amely a jobb felső sarokban látható, ez az FTTB, az a Fiber to the Building nevezetű, és akkor ezekben a nagyobb épületekben ott helyezik el ezt a díszlem egységet, és akkor azt a telefonhálózatot, ami már korábban kiépült, csak a házon belül csatlakoztatják ezzel a díszlemhez, azoknál az előfizetőknél, akik internethoz másférést is akarnak. Már érdemes megjegyezni, hogy itt a 8 kertben, Práter utca, Szigony utca vidékén sok ilyen fiber to the building megoldás van, ezekben a 10 emeletes panelházakban általában babakocsi tárolóba elhelyezik azt a kis kabinetket, ami a díszlemet tartalmazza. Majd meglátjuk, hogy itt minden második panelházban lényegében ez megvan. Tehát még egyszer, vagy közvetlenül a telefonközpontba menő kábelen, vagy egy utcai kabineten, vagy egy nagy épület valamelyik részén elhelyezett díszlemmel megy a szolgáltatás. Na most hogy működik? Hát először is egy olyan frekvencia osztásos multiplexen is van, tehát különböző frekvenciákat használnak egy-egy csatornára, és minden csatornában jönnek a bitek. Nagyon érdekes, hogy a legújabbak, tehát a G-Fast, meg a még nagyobb sebességre képes, ezek mind az ortogonális frekvenció osztásos multiplexelést használnak. Volt szó ezekről már, a ortogonális frekvenciákról, nagyon jó. Általában a hallgatók, mint annak idején, mi is mindig letagadták ezt, hogy az
Több vonalat, tehát mind alatt a vonalat, mind ilyen vonalat.
Jaj, de jó. Jó. Tehát azért most egyszer lesz egy harmadik ismétlés, de voltak, akik úgy letagadták, hogy kénytelen voltam beletenni. Tehát ilyen párhuzamos csatornákba teszik bele a biteket, és ezeknek a frekvencia léptésük úgy van meghatározva, hogy ezt az ortogonalitást kihasználják, mert ezzel nagyobb hatékonyságot lehet elérni, nem zavarják egymást a szomszédos csatornák. Általában, ahol a jelzaj viszony megfelelő, sőt, ezt a szabály dinamikussá teszik, tehát megnézik, hogy mekkora terhelő zaj van egy csatornában, és azt szerint választják meg a modulációnak a mértékét, hogyha túl rossz a jelzaj viszony abban a csatornában, akkor egy szerényebb modulációt, mert az még elmegy. És ez mindig az adott csatornában lévő jelzajviszonyhoz rugalmasan alkalmazkodik. Tehát abban a csatornában, amelyik az 540 kHz-es, ott megy a Kossuth adót, általában egy gyengébb sűrítményre veszik. Azon kívül a megvalósítás technikai része borzasztó egyszerű, mert egy Fourier transformációval, illetve egy inverse Fourier transformációval, tehát tiszta szoftver alapon meg lehet csinálni a modulációt és a demodulációt. Itt a 11-es szlájdon látjuk, hogy a különböző történelmi korszakokban hogyan osztották fel és milyen frekvenciasávot használtak. A klasszikus részben, tehát az ADSL, ADSL 2, 2 plusz VDSL mindig szélesebb és szélesebb tartományokat használt föl. Ezért is kellett mindig rövidebbre szedni, de minden esetre a letöltés és a föltöltés frekvenciában különböző tartományokban volt. Ez volt az alapelv, hogy kijelölt a feltöltési sáv, és ezek a csatornák a letöltésbe változnak. 12-esben, hát itt van egy emlékeztető, hogy mit jelent az ortogonális frekvenciáknál, tehát itt egy-egy szimbólum küldéséhez egy adott ideig használnak egy adott frekvenciát, és ebben lévő fázisviszonyok, mondjuk a QAM-nél fázisviszonyok és a amplitúdokban szabja meg azt a karaktert, vagy azt a szimbólumot, amit az a csatorna éppen abban az időrésben átvisz. Hogyha úgy választják meg, amint a ábra jobb oldalán fölsén látszik, hogy ahol a legnagyobb az amplitúdója, a nyilván a vívő frekvenciánál, ott másoknak is van egy jelentékeny amplitúdója, de ha ortogonálisan választják meg a frekvencia lépcsőt, akkor a pont, ahol a legnagyobb amplitúdóval jön az illető csatornának a hasznos jele, ott minden szomszédosnak éppen nulla elvileg a amplitúdó, tehát legkevésbé zavarják. 13-as szlájdon lehet látni, hogy a jelzaj viszony változik, illetve a jelszint, a csillapítás, mert egyet csökken, amint a viszintes tengelyen megyünk följebb-följebb a frekvenciával, ezért mindig egy gyengébb-gyengébb modulációs rendszert, hogy ahhoz a jelzaj viszonyhoz tudjon igazodni. Tehát a kisebb frekvenciákon egy QAM, méghozzá egy nagy, közepesebb frekvencián egy kisebb mértékű QAM, azt a végén már csak QPSK, meg csak fázisváltással megy. Tehát így próbálják ki használni, kiaknázni az összes lehetőséget, amit egy összekötetés a átviteli sávban biztosít. Itt a 14-es szlájdon lehet látni, tehát az ADSL, VDSL milyen távolságra és milyen adat sebességre alkalmas. Hát mi a jövő? A G-fast és a GMG-fast az lényegében a gigabites, a G az a gigabites tartományt és az MG-fász azt mondja, hogy nem egy-két, hanem akár 10 gigabitig tud menni, és ezzel már a fényvezetők átviteli sebességéhez nagyon közelítő tartományba jött ez az ADSL, csak nem kell hozzá fényvezető. Miért volt egy ilyen újjáéledés? Hát először is 100-200-300 méter távolság látszik, hogy egy a 16-os slide szerint 900, 600 vagy 300 megabit per szekundumos garantált sávszélességet lehet adni. Miért jó ez? Hát először is manapság egy borzasztó nagy igény van, hogyha hoznak egy új szolgáltatást, akkor ne hagyj kezdődjön, hogy jön a kőműves, és akkor itt fúr meg, vés meg, fölszögeli esetleg a ronda kábelt a lakásban, otthon kell lakni, utána hívni megint a festőt. Az embereknek arra van igénye, hogy ami egyszer elkészült, ahhoz lakáson belül már ne kelljen nyúlni, ne kelljen fúrni, ne kelljen kalapálni, helyreállítani, semmit. Következő nagyon érdekes dolog, hogy ha kiszáll egy műszerés és telepít egy ilyet, akkor otthon kell maradni valakinek, és ezt az emberek nem szeretik. Egy olyan szempont is volt, hogy valamilyen futárszolgálattal eljuttatják ezt a modemet, vagy átveszi valamilyen csomag elosztó ponton. Hazamegy, bedugja ugyanabba a csatlakozóba, mint a régi volt, és utána egy számot fölhív, és onnan aktiválják ezt a rendszert. Tehát az üzembehelyezéshez megint nem kell egy emberre várni, oda beengedni, és ezzel foglalkozni. Tehát maga az előfizető, ha nem buta, nem hülye, akkor be tudja dugni ugyanolyan csatlakozók közé ezt az új dobozt. És itt jön a lényege, majd meglátjuk pontos számadatokkal, hogy milyen óriási különbség van egy XDSL megoldás és egy optikai modem között. Nagyon sokkal kisebb a XDSL-nek az áramfogyasztása. Azon kívül ez eléggé ellenáll a zavarokkal, és úgy van kitalálva, hogy a letöltés-föltöltés arány az teljesen rugalmasan igazodik ahhoz az igényhez, amit a felhasználó diktál. 17-es. Természetesen a jelek egy bizonyos pontig optikai kábelen mennek, de ez nem a lakásban van, hanem vagy a lépcsőházban, vagy az utcasarkon, vagy egy kabinetben, vagy egy közeli szociális épületben, ahol néhány száz méter távolságon belül elérhető, és megvan a létező kábel. Az is egy izgalmas kérdés, hogyha optikai hálózatot viszünk, honnan történik a táplálás? Mert az optikai kábelben nincs tápellátást biztosító áramkör, valahonnan az kell, méghozzá biztonságosan. És akkor azt találták ki az emberek, hogy az a legjobb, hogyha ezt az elosztó pontot úgy kötik be ezzel a sodrott térpárral, hogy a sodrott térpárok keresztül mindjárt táplálják is a felhasználók. Nem kell sokat erre költeni, nem kell nagyon sokat fizetni a villanyszámlából, de az egész rendszer és annak a működtetése sokkal olcsóbbá válik, hogy nem kell a telefonközpontból vagy az internetközpontból ide elhozni a tápáramat. Aminek viszont nagyon fontos eleme, hogy ez legyen szünetmentes, ne álljon le egy biztosíték vagy valami lekapcsolás, akkor újra kell indítani. Viszont, hogyha van villany a fogyasztónál, akkor fog ez is működni. De ha még sincs, akkor lehet egy ilyen pótlólagos dolgot, hogy esetleg a központból táplálják ezeket a itt ezen a 17-es line DPU-nak, az a előszlopponti egységnek ami egy vagy több lakást tud ellátni. Tehát megoldódik itt egy érdekes dolog, amit majd a későbbi optikai rendszereknél is egy kulcsfontosságú dolog lesz, hogy a két végpont között kellene valamilyen elosztópontra táplálást, három táplálást rakni, vagy nem. Nagyon érdekes itt a 18-as átban, hogy a egyik előrelépés az volt, hogy mint láttuk a XDSL korábbi részekben külön frekvencia sávokat jelöltek ki, melyik a föltöltés, melyik a letöltés. Itt a G-Fast, tehát a gigabites rendszernél mind a föltöltésre, mind a letöltésre ugyanazt a teljes frekvenciasávot használjuk, csak azt feltételezi, hogy egyszerre nem tölt le meg föl az illető, és akkor mindig át kell állítani egy megfelelő protokollal, hogy mikor megy a letöltés, mikor a feltöltés. Egy külön időablakban, aminek van előnye, és van természetesen hátránya is. Itt a 19-es ábrán látunk egy olyan összehasonlító áttekintést, hogy vannak a hagyományos ADSL, VDSL dolgok, hogy milyen bitsebességet lehet elérni, hol van az egészben a optika, és hol van a sodrot érpál. Hát látszik, hogy egyre közelebb megy az optika a felhasználóhoz, de nem be a lakásba. Mert az csak egy ilyen nehezebb beavatkozással megy, viszont ha megvan a régi jó telefonhoz való sodrot érpál, az be tudja vinni ezt a bitsebességet a lakásba, anélkül, hogy embernek kéne oda menni, vagy pláne fúrni, faragni kéne. 20-as ábrán lehet újabb szempontok szerinti a 20-as szlájdon nézegetni, hogy milyen távolság hidalható át, milyen bitsebességgel, és itt is megerősíti, hogy a fogyasztó saját maga üzembe tudja helyezni, és el tudja indítani. És itt is egy lényeges szempont, hogy ennek így nagyon kicsi a teljesítmény igénye, nagyon kicsi energia is el tudja táplálni. Majd később meglátjuk a konkrét piaci eszközökből az adatokat. Hát milyen előnyei és milyen hátrányai vannak annak, hogy a időben osztja meg a rendelkezésre álló erőforrás, hogy mikor van le, és mikor van feltöltés. A egyik előny, hogy aztán borzasztó egyszerű ennek a műszaki megvalósítása, ugyanazt a fast Fourier transformációt kell, vagy váltani az inverse Fourier transformációra, attól függően, hogy a feltöltés vagy letöltés van feladatul a modemben. Az analóg csatlakozási pont egyszerűbb. Viszont baj van, hogy itt egy olyan protokoll kell, amelyik szépen szinkronizálni tudja azt, hogy a központ is, meg a felhasználó is ugyanakkor váltson a letöltésről föltöltésre. Kell ezért egy kis biztonsági idő rés, hogy a rendben lezajlódjék akár föntről, akár lentről felhasználótól indult kezdeményezésre, átváltás. És bizonyos helyeknél, például az internetes játékoknál ez nem előny. Hogy kell. Tehát ez egy kicsit rongálni tudja a játéknak a dolgait, mert hát ott a század másodpercek számítanak, és itt ez már bele súrlódik ebbe. Hál' Istennek megvannak az egyéb dolgok, tehát az önvezető járművek géfásztal nem mennek, mert ez azért mégiscsak egy drótos dolog, az majd a 5. generációs mobilnál lesz izgalmas, hogy azért kell a föl-le irány között váltani, méghozzá nagyon kis idő intervallumon belül, mert hogyha mondjuk a kamion nem maga dönt, hanem központból vár valamilyen vészfékezésre parancsot, akkor ott nem lehet 10 másodperceket várni. Szintén egy hátrány, hogy nincs spektrális kompatibilitás a régi rendszerek meg a új rendszerek között. 22-es lényegében összefoglalja, hogy milyen jellemzők vannak a hagyományos XDSR, illetve a GFAST, a gigabites között. Kidolgozták, amint a 23-as dián is látszik, hogy ez nem csak a sodrótérpárra, hanem ha valahol egy kábel TV rendszer miatt egy koaxiális kábel hozza a tévéműsorokat, természetesen azon a koaxiális kábelen is megvalósítható. Erre is megvan a megfelelő szabvány, tehát nem egyedi megoldások vannak, hanem tényleg akár még bóba meg lehet vasarolni a modemet hozzá, és működni fog. 24-esen a MG-FAST, ami azt jelenti, hogy tovább növelve a kihasznált frekvencia tartományt, a 200 MHz-et még fölvéve 400, esetleg 800 MHz-ig, bizonyos ügyes dolgokkal, például a visszhang törlését, mert hát mindig vannak visszavert hullámok, azoknak a törlését is egy megfelelő szoftverrel működtetett processzor el tudja végezni, és így, ha ezt is sikerül akár sodrótérpáron, akár koaxiális kábelen, mehet a 5-10 gigabit per szekundumhoz, ami már az a tartomány, ami normálisan a fényvezetőknél van. 25-ösen van egy ismétlés, hogy a diszkrét frekvencia csatornák multitón, az az MT rövidítése, nincs le-föl elkülönítés az egyes csatornáknál, hanem mindig dinamikusan állítható, és lényegesen nagyobb az egyes csatornáknak a sávsz, hogy kevesebb van belőlük. Ennek mindenféle megvalósítási szempontok miatt van előnye, hogy kevesebb csatorna, amikor azt a FFT-t futtatni kell, akkor ha már nagyon nagy sebességről van szó, és nagyon nagy sávszélességről, akkor azért jobb, hogyha ezeknek a párhuzamos száma nem úgy jön ki, hogy a körülbelül 4 kHz-eset felszorozzuk egy borzasztó nagy számmal, hogy az a néhány száz MHz-ig elmenjen. Ezért lényeges, hogy a GFAST-nál, az MG-FAST-nál szélesebb egy-egy ilyen alapcsatornának a sáv igénye. Na nézzünk egy népszerű routert, ami Magyarországon, hát rangsorolják időnként, hogy melyik termék, amikor ezt néztem már kicsit régebben volt, akkor Magyarországon 147 Wi-Fi router volt kapható, és itt ebben a rangsorban 15-ként rakott Holminak a fogyasztása 2,3 watt. Ez persze 0-24 órában általában csinálja. Én most találkoztam először olyan emberrel, aki este kikapcsolja a wifi routerét. Tehát 2,3 watt. Ha nézzünk egy olyat, szintén a magyar piacon meglévő fiber to the home, tehát egészen a végéig optikán elküldött modem, tehát amikor a jeleket végig, és ez a modem, ez közvetlen optikai importtal rendelkezik, ennek a fogyasztása 54,77 watt, de ezt a terméknek a katalógusából kifelejtik ezt az adatot. Érdekes módon úgy kell a gyártónak a adatlapjaihoz visszamenni, mert akik ezt árulják a boltba, ez általában nem tüntetik föl, nehogy elriadjon a vásárló. Na most 50 watttal már egy komolyabb forrasztópákát lehet csinálni. Ez ennyit melegít. Éjjel, nappal 0-24-ben. Most ez sok vagy kevés?
Sokra megy.
Hát kérem szépen, a 28-ason látszik, hogy a statisztikai hivatalnak a jelentése szerint ma 4.021.000 háztartás van Magyarországon, és hát feltételezzünk, hogy mindenütt legyen internet, és csak egy, akkor ha a 2,3 wattot fogyasztó ADSL modemet, routert nézzük, akkor a 4.021.000 háztartást összeszorozva az 9,68 megawatt. Na most ha egy háztartásban a villanyszámla a jelenlegi árakon 742 forint egy évben. Hát nem olyan vészes, de ha vesszük a tisztán optikai modemet és a routert, akkor a 4.000 háztartásban ez már 242 megawatt, és ez csak a router. Hát aki ilyen routert használ, annak a processzora, vagy a PC-je, vagy a notebookja is elég rendesen fogyaszt, de most azt hagyjuk. Ennek a villanyszámlája háztartásonként 18.000 forint. Tehát az egyik még ezret se ért el, ez meg már meg majdnem 20-szoroz. Nem 20-szorozza a költségeket, a villanyköltségeket. Most ez a 242 megawatt, ez sok vagy kevés?
Hát szerintem nem olyan kevés, ez a paksi blokk.
Ez egy fél paksi blokk, de ha megnézzük, ez a 240, ez pont a hetedik legnagyobb magyar erőműnek a teljesítménye.
Nem keresem esetleg, ha lehet kérdezni.
Hogyne? Vagy tudok rá válaszolni, vagy nem.
Készenléti fogyasztások, vagy teljesen fogyasztások?
A ezek a készenléti fogyasztások, mert ezek a modemek, ezek olyanok, ezek folyamatosan veszik a biteket, mert nem tudják, hogy mikor kell. Ha van egyik oldalról, másik oldalról jel, ezt nem ő dönti el. Tehát az egésznek az érdekessége, hogy egy fél paksi atomerőmű blokk. Na most, amikor egyrészt vannak a nagy zöld mozgalmak, hogy le az atomerőművekkel. Most ez majd jövő héten előjön, hogy mit tudnak fogyasztani az ötödik generációs mobilok, ott már ez megint sokkal több lesz, tehát ott már nem egy fél blokk lesz, hanem több, mint másfél blokk, ha kiépül a ötödik generációs mobilhálózat, tehát paks majdnem rámegy az internetekre, meg a mobilokra, ha ez így megy. Tehát ilyen döbbenetes dolgok is vannak, hogy a tervezéskor ne csak azt vegyük figyelembe, hogy mi olcsóbb megvalósítani, mert azért a rész az nem egy olcsó, és a rezet még itt-ott-ott bányásszák a földön, de normálisan egy kibányászható résznek a több mint 60%-át már fölélte az emberiség, és visszatette egyrészt kábelekbe, másrészt pedig most a vízcsövek, meg fűtéscsöveknek, meg egyebeknek is a pláne melegvízcsöveknek a döntő része az már vörös rézzel megy. És ha sokáig így megy, akkor már nem marad egyáltalán vörös rész. Úgyhogy ezt is figyelembe kell, mert a fényvezető az homokból és energiából készült, tehát abban van a Szaharában épp elég homok, karc. Abból aztán nagyon sok fényvezet lehet gyártani, úgyhogy nem tudjuk, hogy 20-50 év múlva lesz-e még elég rész ahhoz, hogy részkábeleket rakjunk. Minden esetre ez is egy szempont. Tehát egyrészt energia kérdésben sokkal jobb. Másrészt pedig ez a nyersanyag, ha ez így megy, akkor nagyon hamar el fog fogyni. És értelmesen nem lehet a Földön többet bányászni, csak olyan helyen, ahol már rendkívül drága a kitermelése. Itt az utolsó 30-as szlájdon látszanak azok a helyszínek, amit itt a Pázmány közvetlen környékén a Magyar Telekom felajánlott, kötelező neki ezt felajánlani, hogyha bárki ide egy hálózatot akar csinálni, és csak ettől a Dészlemponttól bérelni az előfizetői lévő részeket, esetleg magát a Dészlemet is, akkor hát itt látszik, hogy a közvetlen környéken itt van. Minden második tizemeletes ház jóformán itt a Szigony utca Spár felüli oldalán van, Práter utcában is meg egyébként. Szóval itt mindegyik sokkal kisebb távolság, mint az a 100 méter, ahol a gigabites dolgot meg lehet valósítani a meglévő már évtizedek óta ott üzemelő sodrott élpárakkal. Kérdés? Nincs kérdés, hát kérem szépen, akkor itt a vége az XDSR rendszereknek.